Eredményes élettalálkozó 2012. november 30-a. A szellemi háború 40. rész. A hős.
Jó, ha közelebb jöttök. Sziasztok, jó reggelt! Nagyon jó itt lenni, még ha késve is. Ha esetleg olyan merészek vagytok, igen, hogy asztal nélkül ide ültök, akkor az segít. Rendben. Van egy gondolatom, ami bevezetője. Tehát egy első gondolat, ami lehet, hogy nem illik sehova, de szeretném megosztani veletek, mert egy alapvető igazságot leplez le, ami szerintem mindannyiunk életét megrabolhatja. Egy bizonyos értelemben merész utat mutat, de egy olyat, ami aztán nagyobb szabadságot hozhat a hétköznapokban, mint amekkora merészséget követel. A gondolat ez, hogy a mai embernek, nekünk, a 21. századnak már nincsenek hősei. Miközben emberileg élni hősként egyszerűbb, mint átlagemberként, hogy használjam ezt a szót. Miközben nem helyes ezt a szót használni, hisz az átlagembernek kéne a hősnek lennie. Neked és nekem. És a gondolat megint egy mozi közben fogalmazódott meg, egy történet, megtörtént eseményt feldolgozó sztori, ami arról szól, nagyon jó, elfelejtettem az országot. Hogy? Nem Irán, hanem Oké, hol volt az amerikai követséget, ahol lerohanták, és túszul ejtettek 50 amerikai állampolgárt. Nem. Igen. Irán. Akkor jól mondtam? Irán. Akkor csak biztos bizonytalanságban vagyok. Oké, a lényeg, hogy megtörtént ez egy valódi esemény 70-es években, hogy ugye egy rendszerváltás után a konzervatív vezetés egy nagyon komoly Amerika ellenes érzést, hát nem is tudom, propagált, és valójában az oka az volt, hogy egy olyan előzőleg Amerikába menekült vezetőjüket akarták visszakapni, mármint hogy kivégezzék, akinek Amerika menedékjogot biztosított. És a film nem ezzel foglalkozik, tehát a politizálás szintjéről lejön az egy ember életének az értéke szintjére. És gyakorlatilag hatan elmenekülnek a nagykövetségről, még mielőtt a tömeg bement volna és fogságba ejtette volna őket. Hatan még időben kimentek az utcákra, és eljutottak a kanadai nagykövetségre. És ott menedékjogot kaptak. Tehát a kanadai nagykövet elrejtette őket. De gyakorlatilag nem, tehát egy padhelyzetbe kerültek, teltek a hónapok, ők ki se tehették a lábukat az utcára, és a végén rájöttek az irániak, hogy hiányzik hat ember. Összerakták a képet, és elkezdték őket keresni. És az idő borzasztóan fogyott, és otthon pedig különféle menekülési terveket dolgoztak ki. És hát egyik terv rosszabb volt, mint a másik. Tehát tényleg sok rossz lehetőség közül kellett a legkevésbé rossz ötletet választani. És valójában nagyon-nagyon úgy nézett ki, hogy ez egy öngyilkos küldetés. És így a készülés során így lassan így nyilvánvaló lett, hogy az a fickó, aki a legkevésbé rossz, őrült ötletet kidolgozta, ő ezt az ötletet nem odaadja majd valakinek, vagy odaadja majd az ott rekedt amerikaiaknak, hogy itt a tip, gyertek haza, hanem ő oda fog menni, és ő fogja végigcsinálni. Egyetem normális vagy? Egyetem, ha elfognak, kivégeznek. Ez biztos. Ez garantált. És az akció esélyi lehetősége olyan volt, mint hogyha lottóznál. Na jó, nem, azért jobb. Tehát megtettek mindent, amit lehetett, de gyakorlatilag ez a fickó, aki aztán később megkapta a hírszerzés szintjén kapható legmagasabb amerikai kitüntetést, egy hősi elismerést, ez odautazott, és ő vált ennek az alibi projektnek, aminek a keretében ki akarták hozni, és aztán ki is hozták az ott rekedt amerikaiakat, ő vált a főszereplőjévé, igazából a kulcsfigurájává. Ami azt jelentette, hogy osztozott a sorsán annak a hat embernek. Azt mondta, hogy vagy győzünk, és együtt kijövünk, vagy mind ott halunk meg. És az igazi fordulópont az volt, amikor az akció felénél otthonról lefújták az egészet. És ő, tehát megparancsolták neki, hogy hagyja abba, és jöjjön haza. És ő egyedül simán haza jöhetett volna Iránból. Kanadai útlevéllel ment egyedül, tehát nem illett bele a képbe. És gyakorlatilag kiderült, hogy az illetőt nem csak a kötelesség tudat mozgatta, hanem talán felebaráti szeretet. Nem tudjuk pontosan. Nem volt benne semmiféle vallásos üzenet, tehát semmiféle, hanem csak egyszer látta maga előtt az embereket, egyszerűen látta, hogy mi történhet velük, egyszerűen azt mondta, hogy valakinek vállalnia kell a felelősséget, valakinek tennie kell valamit, ő van helyzetben, és megtagadta a parancsot, és végigcsinálta egyedül az akciót. És persze nem egyedül csinálta végig, ez így nem igaz, hanem a háttérben egészen furcsa figurák csendes hősökké váltak, és a maguk részét hozzátették. És sikerült. És a film nagyon jól van megcsinálva, borzasztó nagy a feszültség, nagyon jól ábrázolják a kockázatot, tehát egy jó-jó film. De a történet lényege ez, hogy ez az ember ugyanolyan problémákkal küzdött az életben, mint te vagy én. De a világa nagyobb volt az átlagember világánál. Encsivel beszélgettünk tegnap, és ezt mondtuk, hogy figyelj, Encsi, megnéztük ezt a mozit, és Argo, az a címe, hogy Argo, A-R-G-O, és most megy a moziban, igen. És hogy megnéztük ezt a filmet, és ámultunk rajta, hogy tényleg mind ment keresztül ez a fickó. Mert az ott rekedt amerikaiak, ők nem választottak. Ők úgy értem, őket a sors megfogta, és keresztül vitte ezen. De ő választott. És hogy azt mondjuk, hogy micsoda hős tett, és hogy milyen felemelő lehet megmenteni mások életét, milyen felemelő lehet nagyobb célokért élni, nagyobb célokat a mindennapi élet szintje fölé emelkedő kategóriákat fontosnak tartani az életben. És így egymásra néztünk, és azt mondtuk, hogy figyelj, hogyha egy ilyen döntés nekünk kellett volna meghoznunk, mit mondtunk volna róla? Szóba se jöhet. Szóba se jöhet. Tehát szó se lehet róla, hogy másért én valamit veszítsek. Nem, hogy az életemet, de csak valamit. Tudod? És így egymásra néztünk, és így megfogalmaztuk, hogy figyelj, a mai ember célja hogy minden rendben legyen. A mai ember értékskálája lezsúrodott a saját életkörülményeinek a kategóriáira. Ami azt jelenti, hogy a legnagyobb rossz az az, amikor kényelmetlenségbe keveredek, azaz az én életem elkezd olyan irányba menni, ahol én nekem rossz lesz, ugye tönkre megyek anyagilag, elveszítem a cégemet, a gyerekeim túl hangosak, nem értem meg magam igazán a feleségemmel, van egy bunkó főnököm, tudod, az én életem kategóriái. Rendetlenség van otthon, mindig csak takarítani kell, vagy mit tudom én. Tehát a skála a jó, a közepes és a rossz kategóriákból szűk, és nagyon közel vannak a szélsőségek egymáshoz. A legnagyobb rossz igazából nincs nagyon messze a legnagyobb jótól sem. Mert az életből kivágtam mindazt, amit túlmutat rajtam. Azt hiszem, hogy az önzés vezetett ide minket. És ez nem egy ítélet ellened vagy ellenem, hanem egy kórkép. A kultúránk, a neveltetésünk, a divat, az elmúlt nem tudom hány évet kell mondani, 20, 30, 50, 60 év, 100 év, nem tudom hány évet kell mondani, megtanított minket egy olyan életvitelre, egy olyan gondolkodásmódra, aminek én vagyok a középpontjában. És én vagyok ennek az életnek a célja is. Azt hiszem, ezt hívják önzésnek. Amikor a legnagyobb jó, a legnagyobb érték én vagyok, és az én javamat szolgáló, illetve az ellenem forduló dolgok. Ez azt hiszem, hogy a modern ember világa. Végtelenül önző. Az álmaink, a céljaink, a terveink azok, hogy karriert csinálunk, hogy befutunk, hogy én nálam még inkább minden kényelmes és rendben lesz. Hogy én majd jobb leszek, mint az átlag, de a jobbságom azt jelenti, hogy nekem még kényelmesebb, még jobban rendbe rakott életem lesz. Ne értsetek félre, én is így élek. Nekem is ezek a céljaim. Én is így gondolkozom. De abban a pillanatban, ahogy ezt beismerem, és így kilépek magamból, és ránézek erre, azt látom, hogy valami nagyon-nagyon fontosat elveszítek. Az életem nagyon pici. Úgy értem, figyelj, tényleg pici. De nem pici, mert nem is ismerek más értékeket. Nem pici, mert figyelj, sokkal jobban csinálom, mint te vagy a legtöbben. Több játékszerem van, nagyobb kocsim, és miért lenne például? De te életed lehet, hogy pici, az enyém nem. De ezt mondja egy olyan ember, aki vak, aki sose látott még nagyot, aki sose látott még igazi értéket. Aki, és most tudod, csak ennek a fényében, ennek a történetnek a fényében, aki sose menne el az életét kockáztatni, hogy megmentsen hat embert, hat valódi húsvér embert. Aki sosem menne el úgy, hogy nem kap érte dicsőséget, mert az egész egy titkos akció volt, és évtizedekig senki nem tudott róla. A kanadaiak kapták a dicsőséget. Egy kanadai mentő akciónak lett beállítva, hogy védjék a még további másfél évig fogva tartott többi amerikai kivégzéstől. Az én világomban nincsenek ilyen értékek. És a másik, amit észreveszek, hogy ez a gondolkodás, ez, figyelj, és itt jön a lényeg, ez sebezhetővé tesz engem, gyengévé. Annak az embernek, nekem, akinek az a célom, hogy minden rendben legyen, annak az életét nagyon könnyű megtámadni. Annak az embernek az életében nagyon könnyen jön válság, mert milyen hamar nincs minden rendben? Mi kell hozzá, hogy ne legyen minden rendben? Hogy értem, semmi. Automatikusan minden reggel ebbe ébredünk, hogy az én kis világomat támadják a hétköznapi események, és rendetlenséget hoznak újra meg újra. És ez jutott az eszembe, hogy nem úgy kéne lennie, hogy ezek apróságok. Nem úgy kéne lennie, hogy az érzelmi skálám és az értékkategóriám skálájának A hétköznapi események, unblock, a kényelem, kényelmetlenség, a minden rendben van, vagy nincs rendben kérdésé, és ennek a nagyja egy ilyen alsó sávban kéne, hogy legyen. Az alsó 10%-ban. És fölötte kéne, hogy legyen egy ritkán érintett, de valós, még további 90%, ahol az élet igazi értékei vannak. Ahol a hűség van, az önzetlenség van, az emberi életek tisztelete van, ahol hősiesség van, ahol egy látás van, egy cél, ami emberek életét befolyásolja, ahol az örökkévalóság értékei vannak. Azoknak az embereknek az értékei, akikről megnézünk egy filmet, mert ők, az ő életüket irigyeljük és vágyjuk, a hősökét. És csak gondolj bele, a hős nem attól hős, hogy azt a konkrét tettet végrehajtotta. Mert ilyen módon ezerből csak egy lesz, mert csak egynek lesz igazi lehetősége megtenni valami ilyesmit. Hanem azt gondolom, hogy a hős az, aki ugyanazzal az értékrenddel él, amellyel ezt megtenni. Piszok lent a körmöm alá. Ma egy rossz napom van. Itt van. Bent van. Piszok. Tönkre ment a napom. Nagyon sebezhető vagyok. Borzasztó törékeny az életem. Észre se kéne vennem, hogy piszok ment a körmöm alá. Ez nem egy olyan kategória, ami mellett én megállhatnék. Rendszeresen megmosakszom. Lehet, hogy a következőnél megy a piszok, lehet, hogy nem. Az életnek ezt a skáláját élem. És mindaz, ami történik körülöttem, az csak aranyos. Az csak az élet színe. Kicsi dolog ahhoz képest. Amint például átmentek ezek az emberek. És egy kicsit a film is megmutatta. A főszereplőnek nem volt jó viszonya a feleségével. Épp külön váltak. Nem váltak el, de külön voltak. A fiát hívta, és látta, hogy, tehát látszott, hogy abszolút terheli ez a dolog. Tehát nem lepattant, hanem ez egy probléma volt. És ahogy haza érkeztek, tudod, hihetetlen feszültségből, tényleg a haláltól, de komolyan centikre, ami megtörténhetett őrültség, az megtörtént. És hazajött, és biztonságban, és visszament a feleségéhez. Csak egyszer bement, úgymond, az oroszlán barlangjába, és kibékült a feleségével. És csak látszott, hogy ez nagy dolog, ez csodálatos, hogy megtette. De hogy ahhoz képest, hogy egy pár nappal előbb mind meghalhattak volna, Ez csak egy olyan dolog volt, amit az ember megtesz, és minden rendben van. De az előtt, hogy elment, ez volt a legnagyobb dolog az életében, a skála vége. És helyes, mert ez fontos, de ahhoz, hogy az élet élhető legyen, ahhoz a legnagyobb ügyeink nem lehetnek a hétköznapok szintjén újra meg újra megjelenő ügyek. És emlékeztek rá is, és hát, ha Ernőnek azóta lett egy gondolata. Emlékeztek rá, hogy az elmúlt hetekben sokszor olvastuk Lukácsból ezt a részt, ami erről beszél. Ami arról beszél, ami a hősöket gyártja. A hétköznapi hősöket. És hogy olyan sokszor mondtuk, már unásig ismételtük, hogy a kereszténység üzenete, ugye értem, a kemény magos üzenete az ez. És ez így hangzik, hogy Lukács 9-ben, 23 B része. Ha valaki én utánam akar jönni, és mondhatnánk azt is, hogy ha valaki élni akarja az életet, ha valaki szabad akar lenni, ha valaki ki akar szabadulni a saját kultúrájának, elképzeléseinek, félelmeinek, koncepcióinak a börtönéből, és a valódi életet akarja élni, amiben egy csomó minden van, amit Ő nem is ismer, vagy ismer, de nem fér bele a komfortzónájába. És ezért elvágja magát tőle. Tehát, ha valaki élni akar, tagadja meg magát, és vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem. És mondtuk azt, hogy az önmegtagadás nem aszkétizmusról szól, hanem az értékek rugalmas kezeléséről, és a kereszt felvétele pedig a halálra való készséget jelenti. És ez nem a mártíromságra való készülés, hanem az élet módszere. Tehát hogyan tudok én a mai nap gondjával elbánni? Úgy, hogy nem csinálok belőle tragédiát. De hogy tudok belőle nem tragédiát csinálni? Úgy, hogy mindent elengedtem reggel, amikor fölkeltem. Felkészültem arra, hogy semmi se lesz ebből az életből, hanem mindent Istentől kapok. És ennek a fényében, hogy ott voltam a halál torkában, sőt, ott vagyok a halál torkában, és ezt tudjuk, hogy egy nagyon misztikus csere, ahol az én életemet lecserélem Isten életére, ahol azt mondom, hogy ahelyett, hogy én bíznék önmagamban, abban, hogy mindent rendbe tudok rakni, és ezért minden dologhoz kötöm magam, és ebből áll az életem, ehelyett elengedem a dolgokat, és nem abban bízom, hogy én mindent rendbe rakok, hanem hogy Isten mindent rendbe rak. Nem nekem engedelmeskedve, mint egy dzsin, hanem a maga döntései szerint, persze sokszor a kéréseimet teljesítve. Ilyen módon az életet nem én irányítom, nem én uralom, hanem valaki, aki nálam nagyobb, és én szabad vagyok, hogy éljek. Hű. És azt mondja, hogy ennek a praktikus oldala, hogy hogyan csinálod, az, hogy kész vagy a halálra nap mint nap. Hogy kész vagy elengedni mindent, amihez amúgy ragaszkodsz. És aztán persze a túloldalon újra visszakapod ezeket, de már nem úgy, hogy te görcsösen kapaszkodsz beléjük, hanem hogy feladatként kapod, vagy ajándékba kapod vissza Istentől. És akkor nem a rabja vagy, hanem eszközként használhatod az élet részeként. Úgyhogy ezerszer hallottátok tőlem, de szerintem nem baj, hogyha ezer egyszer is gondolkozunk ezen, mert úgy tűnik, hogy ez az élet módszere. Katonák vagyunk, akiknek végre kell hajtani a parancsot. Ma egy csata lesz. Ha gyáva kukacként ott fekszünk a lövészárokban, akkor elveszítjük a csatát, mindannyiunkat kinyírnak. Legjobb esetben táborba kerülünk, kényszermunkára, és kínok között lassan halunk meg. Úgyhogy harcolnunk kell. De ahhoz, hogy mind meg tudjuk tenni, ami a részünk, nem szabad félnünk a haláltól. Nem, nincs garancia rá, hogy nem fogunk meghalni. Sokan közülünk meg fognak halni. De ha meghalunk, akkor kezdünk igazán élni. A nevünk fel van írva a mennybe, és hazamegyünk. Úgyhogy ne féltsük azt a nyavajás életünket, hanem tegyük meg azt, amit a szabad emberek, a bátor emberek, a hősök tesznek. Tegyük meg azokat a dolgokat, amik a skála végén vannak. A hősök tetteit, a szeretet tetteit, az önzetlenség tetteit, a bátorság tetteit. És aztán elindulhatunk. És az életünket nem békjózza meg a saját kis rendszerünkhöz való ragaszkodás, amúgy lehetetlen küldetése. Érdekes gondolat ez? Az önző ember élete borzasztó sebezhető. Annak az embernek az élete, akinek a kényelem, a saját körülményeinek a fenntartása, a végső célja, annak az élete borzasztó sebezhető. És az igazi értékekről valószínűleg lemarad. Ernő? Kálmán Ernő következő.
Köszönöm, hogy itt lehetett. Bibliámat megkaphatom, bocsánat. Köszönöm szépen, csak nem tudom, hogy mi lesz ebből, csak Sanyi szavai nyomán gondolat szilánkjaim vannak. annyira mély dolgokról beszélt Sanyi, és azt hiszem, hogy olyan mélységeket szoktunk így megérinteni itt az eredményes élet találkozón, ami nem hétköznapi, mert nem gondolkodunk róla. Szó volt itt hősiességről, hogy tagadjuk meg az életünket, valami többről, mint amiről az életünk szól első ránézésre, nem? Miért van az, hogy az élet mintha egy fura játékot űzne velünk? Mintha saját magunknak egy idegen test volnánk, hogy miért van bennünk? Miért vannak bennünk azok a vágyak, amiket csak mindig kergetünk? Miért van bennünk a szépség utáni vágy? Miért van bennünk a hősiesség utáni vágy? Hogy nem tudom, hogy hányan gondolkoztatok-e azon, hogy amiről Sanyi is beszélt, hogy nagyszerű lenne feláldozni magunkat egy magasabb cél érdekében. Miért van bennünk az örökké valóság utáni vágy? Krisztiánna volt egy nagyszerű beszélgetésem, tegnap nagyon megáldott, és köszönöm neked. És nagyon sok mindenről beszélgettünk. Miért vágyunk az örökké valóságra? Miért tiltakozik az ember a halál gondolata ellen, hogyha csak a véletlen termékei vagyunk? Vajon miért van bennünk az, hogy sokkal többet szeretnénk, mint amit ez az élet adhat nekünk? Azt hiszem, hogy mindannyian sejtjük a szívünkbe, belénk van kódolva, belénk van égetve az, hogy sokkal többek vagyunk, mint ami elsőre látszik. Hogy vár ránk egy nagy ígéret, amit el kellene nyernünk. El kellene nyernünk. De mégis hogyan? Hiszen, de is Sanyi mondta, hogy körülvesz bennünket a világrendszer, ami azt hirdeti, hogy tudod, égest két végén a gyertyát. Ez benne van a Bibliában, Sanyinak az egyik szófordulata, és már évekkel ezelőtt megvettem. Tehát égest két végén a gyertyát, és érj el minél több dolgot, és amiről Sanyi beszélt, hogy csak magaddal törődj, csak a te életed számít, tudod, csak törj előre, mert alig maradt időd. És amikor közeledik a halál, akkor végrendeletet hagyunk, és nagy emlékműveket építünk, hogy maradjon utánunk valami maradandó, vagy megpróbálunk jó emberek lenni, hogy a családunk úgy emlékezzen ránk, olyan két generációig, és aztán már a nevedet sem fogják tudni, zárójelbe. De ugye az unoka azt mondta, hogy a nagypapa egy nagyszerű ember volt, és sztoriznak majd rólad, tudod. Ennyi, tényleg ennyi, amire vágysz. Dehogy is, sokkal többre vágysz, csak nem mered elmondani. Magadnak sem mered bevallani, hogy nem erre vágysz. Tudjátok, hogy mire vágyunk? Beszéljünk őszintén. Ja, a halál egy rettenetes dolog. Élni jó, nem? Élni jó. És vannak az életben nyomorúságok, vannak az életben szenvedések, de élni akkor is egy kiváltság. Tudjuk, érezzük. Tudjátok, hogy mire vágyunk? Húzzuk ki a homokból a fejünket. Arra, hogy sose halljunk meg. Arra vágyunk, hogy egy olyan jelentős életünk legyen, amiről megemlékeznek, aminek sosincs vége, amiről mi tudunk mesélni 1000 évek múlva. Tudod, hogy ezt is ezt tettem. És még most sem öregedtem meg. Tudod, a ráncok nem gyűlnek az arcunkra. Nem fáj az élet, nem fáj reggel felkelni. Nem kell plasztikai sebészhez menni, nem kell a hiába való dolgokat tenni az idő múlása ellen. És szeretnénk egy olyan életet élni, amikor egy olyan csoport ember vesz körül minket, akik azt mondják, hogy köszönjük, hogy megmentetted az életünket. És nem, ne értsetek félre, nem egy rossz irányú büszkeség, hanem egy boldog öröm, hogy segíthettem másokon. Egy ilyen érzéssel élni egy örökké valóságon keresztül, egy csoport ember gyűrűjében, akik azt mondják, hogy köszönjük az életedet. Tudod, szeretnénk egy igazán jelentős életet élni, szeretnénk, ha létezne valaki, aki feltétel nélkül szeretne bennünket. Ez az igazság, szeretnénk. És ez létezik, ez az élet. Az az őrület, hogy lenyűgöző, hogy ez az élet létezik. Erről beszélünk minden eredményes élet találkozón. Erről szólnak az Isten tiszteleteink. Erről beszél a Biblia. Ezt mondja Jézus Krisztus, aki eljött. Tudod, és sokfelé kereshetjük ezt az életet. De Isten eljött közénk, és megmutatta, hogy ez az élet létezik. Jézus Krisztusról beszélek. János, mindannyian ismerjük a verset, és tényleg mindjárt befejezem. De János egy nagyon érdekes családfával kezdi az evangéliumát. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. És az ige testté lett, és lakozott mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Isten eljött közénk. Nem találsz még egy ilyen ígéretet. Nem találsz még egy ilyen leírást sehol. A keresztények Istene, tudod, aki teremtette mennyet és földet, eljött közénk, és emberré lett. Azért, hogy megmutassa azt, hogy az nem a sors, tudod, gonosz fintora, vagy gonosz ígéret, ami a szívedben van, hanem mind valóság. Megmutatta azt, hogy ő lemondott a saját életéről, amiről Sanyi beszélt. Nem félt lemondani a saját életéről Isten. Megmutatta azt, hogy ő képes emberekért élni, hogy létezik egy olyan élet, hogy a mennyben majd emberek kis csoportja fog körülvenni téged. Emberek meglehetősen nagy csoportja fogja körülvenni. Nem félt eldobni a saját életét, és megmutatta, hogy létezik a hősiesség, létezik az önfeláldozás, létezik az örökké valóság, létezik a jelentőség teljes élet, létezik a feltétel nélküli szeretet. Ezek a kategóriák mind léteznek. Azért lettek belénk ültetve, hogy mind Istenre mutassanak. Tudod, Róma 3:23 az ember, mindenki, mindannyian szűkölködünk Isten dicsősége nélkül. És Isten dicsősége kellene, hogy betöltsön bennünket, csak hogy enélkül születünk. És a dicsőség helyét csak földi dolgokkal próbáljuk betölteni, az önzésünkkel, a szerzéssel, tudod, de sosem fog sikerülni. És van még egy vers, amit valamennyien ismerünk. Galácia 2:20. Ó, nagyon ismerjük. És most itt lehet, hogy egy picit, itt ez egy, csak kihívhatlak benneteket, Galácia 2:20-ban. Krisztussal együtt megfeszítettem, élek pedig többé már nem én, hanem él bennem a Krisztus. És amely életet most testben élek, azt az Isten fiából vetett hitben élem, mert ő szeretett engem, és ő magát adta értem. Egy kérdés van, és a penge élén táncolunk. Figyelj, a penge éléről két felé lehet esni. Az egyik a törvényeskedés, a másik pedig a szabadosság, egy szabados élet. Én nem akarom többé az én életemet élni. Nem cselekedett programokról beszélünk, de hogyha megfeszítettem Krisztussal, akkor az az ember, aki voltam valaha, annak halottnak kéne, hogy legyen. Igaz? Halottnak kéne, hogy legyen. És Sanyi szokta mondani ezt a képet, hogy egy halott nem fél. Egy halottat nem lehet megbántani. Egy halottat nem lehet megalázni. Egy halottnak nincsenek kívánságai. Egy halott nem csinál semmit. A halott az halott. Tudod, nem tudok így élni. Nem tudok. De szeretnék meghalni ennek a világnak. Szeretnék halottként feküdni a régi természetemben, azon az asztalon. Tudjátok. És élek többé már nem én. Nem én, hanem él bennem a Krisztus. Tehát lehetséges ez az élet. Lehetséges ez az élet egy értelemben. Sokszor nem vagyok halott, de amikor egy picit, ahogy Sanyi mondta, hátralépek, és szellemben járok, és elhiszem a Biblia ígéreteit, akkor Krisztus él bennem. És meg tudok tagadni dolgokat. És azt tudom mondani, hogy vesszenek az én terveim, mert van egy magasabb terv, hogy van ennél valami több. És szeretném, minden nap az az imám, hogy Krisztus, te élj bennem. De hadd, tudod, én egy képtelen figura vagyok. Szeretnék a kereszten függeni. Úgy, ahogy van. Vagy szeretném elveszíteni az én életemet, hogy megtaláljam a tiédet, Uram. Ott leszünk a mennyben, valamennyien, akik valaha is hittünk Jézus Krisztusban. És meg fogjátok látni, meg fogjuk látni azt, és figyeljetek, magamhoz beszélek, igazán azt hiszem, hogy az életünk jóval jelentősebb volt, mint hittük. A penge élén táncolunk, Isten ígéretein állunk. Kétfelé tudunk leesni. Hamar meg tudjuk ítélni a testvéreinket, akik elbuktak, tudod. És közben magunkat igaznak hisszük. És ugyanakkor meg a kegyelem feljogosíthat bennünket arra, hogy azt gondoljuk, hogy ha nem ismerjük eléggé Isten szívét, hogy bármit megtehetünk. A penge élén vagyunk. És itt jön a kihívás. Figyelj, nekünk ennyi lehetőségünk van. Nekünk csak az életünk van, hogy döntsünk. 70-80 év. Hoztál egy igazi döntést? Ugye az életed folyamán? Figyelj, ha csak játsszuk a kereszténységet, ha csak mint egy filmet megcsodáljuk a lehetőségét, a kereszténység Jézus Krisztus ígéreteinek, akkor valami nagy dolgot fogunk elveszíteni. Most azért mondom, mert még időben vagyunk. Hozz egy nagy döntést, hogy megsporolj utána egy csomó kicsit. Tudod, hozz egy döntést Isten mellett, hogy a te életedet akarom élni. Ami igazán nem lehetséges, de hogyha hoztál egy döntést, akkor egy csomó mindentől meg fog óvni. Tudod, mint a raktapasz, amikor húzzuk le a kezünkről. És ha lassan húzzuk, akkor húzza a szőrt, és fájdalmas, és hosszú ideig fáj. Még hogyha lerántod, egy éles fájdalom, és lent van. Tudod, lehet, hogy amikor meghoztad azt a drasztikus döntést, egy szélsőséges döntést Isten mellett, akkor lesznek dolgok, ami fájdalmas lesz, mert búcsút kell mondanom néhány dologtól, amihez ragaszkodtam. Oké, de azok csak vesszenek. Inkább most égjenek. Inkább most égjen mindenki az életemből, ami nem odavaló. Nekem nemrég volt egy nagy szabadulásom ebből, volt egy dolog. Mindig azt gondoltam, hogy már mindent odaadtam az Úrnak. Féktelen gőgömben valamelyik nap azt gondoltam, hogy már mindent odaadtam. Már nem maradt semmi. Már rendben vagyok, Uram, azt hiszem egészen jól csinálom. Még nem Isten aztán megmutatta, hogy még mindig van terület. És amikor megmutatta, akkor rájöttem, hogy még igen sok terület lehet. Tehát így elkezdtem egy értelemben félni, de nem. És elvett tőlem valamit, amiről azt gondoltam, hogy tulajdonképpen az úgy rendben van. Tudjátok, rendben van. Csak így elsöpörtem. És elvette, és fájt. És hetekig fájt, és néhány napom egészen komisz volt. És utána Pásztor Szűk Bendegúznak az óráján ültem. Varázslatos volt a Királyok és Proféták órán. Ő az egyik tanárom, dicsőség Istennek. És mondta az tananyagot, és egyszer csak elkezdett prédikálni szokásához híven. Prédikált, és arról beszélt, ami az én lelkemet nyomta. És közben rám is nézett többször. Tudod, és abban a pillanatban Isten megszabadított. Tudod, volt egy igazi szabadulás, és azóta is rendben vagyok, és mondtam Pásztor Bendének, aki ennek nagyon örült, hogy Isten megszabadít bennünket olyan dolgoktól, ami nem való az életünkbe, és akkor fájdalmas, és harcolunk, de miért tetted ezt? Ez igazságtalanság, tudod? De Isten azt mondta, hogy arra nincs szükséged, add nekem, és százszor annyit adok vissza. És éld az én életemet, és függj a kereszten, mert az jó neked. Éld az én életemet, a sokkal csodálatosabb, és meg fogod látni, hogy ami az emberségedből fakad, a vágyak, tudod? A szükségek, azokat mind betöltöm, és látni fogod utána az életed értelmét. Figyelj, és ott állnak majd körülötted azok az emberek, akiknek megmentetted az életét. Nem, akinek én mentettem meg az életét rajtad keresztül, mondja Isten. Mert hajlandó voltál az én életemet élni. Tudsz hős lenni, tudsz jelentőség teljes életet élni, tudsz örökké élni velem, szeretetben. Oké? Sanyi, kérlek. Köszönöm a lehetőséget.
Ha minden jól megy, akkor ma, hát nem fejezzük be, de közel a végéhez jutunk Efezusi levélnek, és a szellemi háborút biztos befejezzük ma. Úgyhogy kezdjük egy imával, és a következő 4,5 órában. Mennyei atyánk! Köszönjük neked ezt a mai reggelt. Hálásak vagyunk minden egyes emberért, aki most itt van. Csak egyszerűen nem véletlen, hogy itt vagy, és nem vesszük hétköznapi dolognak, kicsi dolognak. Én magam hálás vagyok, hogy itt lehetek. És hogy Te meglátogatsz minket ezeken a találkozókon, hogy adsz nekünk magadból, hogy tanítasz minket, hogy az élet titkait leplezed le előttünk. Ez a várakozásunk. Kérünk, hogy adj halló füleket, engedelmes szívet és egy szabad szellemet, te nevedben, Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen. És az előző gondolathoz hozzáfűzve, átvezetve az igazi témánkhoz, azt kell, hogy mondjam, hogy hogy a hősiességnek az alapja az, hogy örök életünk van. Hányan játszottatok már videójátékot? Vagy hányan láttatok már videójátékot, hogy működik? Ugye minél jobb egy játék, annál izgalmasabb, élethűbb, annál jobban izgulsz, amikor játszod, és annál jobban fáj, amikor hibázol benne. De amikor hibáztál, és kiírja, hogy game over, megnyomsz egy gombot, és újra kezded. Ezt hívják örök életnek. És nevetünk ezen, de csak gondolj bele, hogy a te kiindulási alapod az ez. Hogy tehát mindent, amit teszel az életben, minden úgymond áldozat, amit hozol, minden befektetés, minden merészség, annak a vonatkoztatási rendszeréből történik, hogy örök életed van. Hogy a leglényegesebb dolgot már nem szúrhatod el. Hogy Isten ott van az életedben, és mindent, amit teszel, a javadra használ. És ezután mondja azt, hogy ha ez így van, ha egyike vagy a legkülönlegesebb lényeknek a világtörténelemben, mert elfogadtad Jézus Krisztust megváltótként, mert ő az ő életét neked adta, ahogy Ernő mondta, és egy egészen új módszered lehet az életre, amire te képtelen lennél, de mert én ott vagyok veled, mert én vagyok veled, ezért lehetséges. Ha ez így van, akkor miért ne élhetnél egy merészebb életet? Akkor miért ne élhetnél a nyáspolgár életénél egy nagyobb életet? Mondom én a nyáspolgár. Tehát Isten hív ki minket a saját rendszerünkből egy nagyobba. Egy olyanba, amire igazából gyerekként vágytunk, amiről álmodoztunk, amikor még naívak voltunk. És aztán most felnőttként Isten azt mondja, hogy nem naív ítás, hanem ez a valóság. És igazából azok a gondolatok, azok az értékek, amik között a nyáspolgár énem éli az életét, az egy börtön. Gyerek ki ebből a börtönből. És az Efezusiakhoz írt levél vége a szellemi háborúról beszél. Arról a háborúról, amely egyrészt valóban spirituális, szellemi lények életünkre gyakorolt hatásáról szól, de amely háborúnak a színtere intellektuális, szellemi, de a lényege elvek, értékek, koncepcióknak az elfogadása vagy elutasítása. A harc igazi színtere a meggyőződések színtere az, ahol eldől, hogy te mit hiszel, hogy milyen meggyőződésekkel éled az életedet. Ez a hit. A hit a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ha az ellenség, a kultúránk, a világrendszer rá tud venni arra, hogy kételkedjünk valamiben, ami a miénk, akkor rávesz arra, hogy ne éljünk azzal, ami a miénk. Ha én elhiszem, hogy az autóm lerobbanhat bármelyik pillanatban, mert kigyulladt egy kis sárga, visszajelző a műszerfalon, és mostantól nem szabad vele menni. Nem szabad vele menni. Akkor leparkolom a kocsimat, és nem megyek vele. És nem megyek vele egy hónapig, két hónapig, három hónapig, négy hónapig, míg aztán végre rászánom magam, és elviszem szervizbe, és a spéci szakértő azt mondja, hogy ne viccelj már, három újraindítás után kialszik a lámpa, ez egy ilyen tipikus hibajelzés, ami csak nem szól semmiről. Ja, állíts le, indíts be, elaludt, kész. Megcsináltam. Négy hónapig nem jártam a kocsimmal. Ez a szellemi háború lényege. Hogy a Biblia, Isten ígéreteknek, lehetőségeknek, hatalomnak, biztonságnak, értékeknek a tömegét és seregét adta neked, amiben te nem hiszel. azt hiszed, hogy ott sincs, vagy ha ott van, akkor ég a kis sárga jelző, amitől az neked nem működik. És a harc a lelkedért folyik, a harc a gondolataidért folyik, abban, hogy mit tartasz valósnak, és mit nem, és hogy ez alapján hogyan cselekszel, és hogyan nem. És ugye a hívő ember ugyanúgy a valóságban él, mint bárki más, csak tisztában van vele, hogy a valóságnak része a mindenható teremtő Isten, aki a pártját fogja. Kicsit egyszerűen mondva, ez egy jelentős különbség. Oké? Nem egy amerikai nagybácsim van, hanem egy mennyei apukám. Hidd el, ez elég sokat változtat az alaphelyzeten. Hidd el, az életpályám nagyon másképp halad, amióta tudom, hogy ez így van, és amióta igazából meg is élem ezt a mentorálást, ezt a szeretetet egy valós imában, egy valós kapcsolatban Istennel. Úgyhogy a szellemi háború végéhez érve azt mondja, hogy 18. vers 6. fejezetben ugye az isteni fegyverzet felöltésének a része után következik ez közvetlenül, és ezt nem olvasom el, mert azt hiszem, hogy 18-szor olvastuk már el, hanem rögtön tovább megyünk, és így hangzik. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által, a szellem által. Éppen ezért legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért, és én értem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran hirdessem, bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok a bilincsben, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell. És nagyon érdekes, hogy ebben a részben nyilvánvalóvá is válik, hogy a szellemi háborúnak a kulcsa az, hogy valaki elmondja-e az igazságot. És hogy valaki képes-e az igazságot úgy elmondani, ahogyan kell. Mert a háborúban a győzelem az igazság hirdetésével történik. Ugye, engem a szervizben a szervizvezető megmentett attól a hazugságtól, hogy az autómat nem használhatom, azzal az egyszerű mondattal, hogy háromszor indítsd újra, és az égő kialszik, és minden rendben van. A hazugság okozta kárt, az igazság győzte le. És ez egy teljesen világi kategória, de gondolj bele, az életünk mély kérdéseinek a szintjén egy abszolút spirituális kategória. És az első dolog, amit itt említ, az az, hogy imádkoznunk kell. A szellemi hadviselés egy őrület, ha egyedül csinálod. Ernő megmondta. Úgyhogy így is van. Nem vagyok képes. A legnagyobb probléma az életemben én vagyok. Az én gyengeségem, az én korlátoltságom, az én gyarlóságom. Még akkor is, ha jobb vagyok nálad. Nem vagyok, de ha jobb lennék nálad, erősebb lennék, én lennék a legügyesebb, legokosabb, legkövetkezetesebb mindannyiatok közül, akkor is én lennék a legnagyobb probléma. Az igazi szinthez képest kimondhatatlanul gyenge vagyok. Úgyhogy a módszer nem az, hogy én harcolok és győzök, hanem én a hit harcát harcolom. Ahol a hit a meggyőződéseimet jelenti. És akkor miben akarsz meggyőződve lenni, mert arra se vagy képes, hogy következetesen ugyanazt gondolj. Gondold. Hányan vagytok képesek arra következetesen ugyanazt gondoljátok? Hát a körülmények tolnak erre arra, és egy pillanat alatt elfelejtem, amit tegnap gondoltam. Minden rendben van, mert felsorolom. Aztán kapok két nagy pofont, és másnap sírok a sarokban, ott nyüsszítek és szipogok, és elfelejtettem, amit ma még gondoltam. Úgyhogy valójában én egyetlen egy dologban bírok hinni. Nem vagyok képes többre. De hála Istennek nem is várnak tőlem többet. És ez, megint, hogy Ernőt hadd idézzem, ez az, hogy azt az életet, amit testben élek, azt egy meggyőződésben élem. Valakiről. És itt van az én dolgom vége. És minden mást ő tesz. Én megtartom a fókuszt azon, aki megment engem. Azon, aki segít nekem. Azon, aki megment engem. Azt az életet, amit testben élek, az Isten fiába vetett hitben élem. Jézus Krisztusba vetett hitben élem. És a lényeg ebben nem az én hitem. Én hiszek benne. Utána gratulálok. Körülbelül akkora ereje van a hitednek, mint amikor egy lény neki megy az óceánjárónak oldalról. Egyetem, tudod? Nem ez a nagy dolog, hanem az óceánjáró. Az én icipici nyomorult, nyavajás hitemet egy óriási Istenbe vetem, figyelj, és itt jön a lényeg, aki, és itt jön a definíció, a vers így mondja, azt az életet, amit ebben a nyomorult testben, amelyik túl gyenge élem, az Isten fiába vetett hitben élem, és itt jön a lényeg, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. A legnagyobb hatalom, az egyetlen igazi tekintély szeretett engem, mégpedig olyan mértékben, hogy hős volt értem. Ő volt az, aki elment Iránba és kihozott onnan. Csak őt ki is végezték. Ő volt az, aki nem csak meghalt értem, hanem utána él is értem. Ő az, akinél minden hatalom van, és aki ennek ellenére mindent kész volt, és kész föláldozni értem. Ez az én életem titka. Ez az én életem titka. Ez a trükköm, ez a módszerem, ez az alapja mindennek. És ebből kiindulva aztán azt veszed észre, hogy nagyon klassz dolgokat is csinálok, és nagyon értelmesen is gondolkozom, és nagyon jól működik minden, mert örök életem van. És ezt az örök életet nem én tartom fent, hanem ő, nem én érdemeltem ki, hanem ajándékba kaptam, és egyetlen egy dologra fókuszálok, és azon keresztül kinyílik egy óriási világ előttem, egy nagyobb, mint amekkorát valaha láttam, és az egyetlen egy dolog Jézus Krisztus. De nem akármilyen Jézus Krisztus, nem akármilyen Isten, valamiféle Isten képen, ami esetleg van a katolikusok szigorú istene, vagy a nem is tudom, mindegy. Mindegy, hogy milyen képek léteznek Istenről, itt van egy definíció róla. Helyettesítsd a képet ezzel a pontos meghatározással. Abban az Istenben higgy, aki szeretett téged. Mértékegység úgy, hogy önmagát adta érted. Ez a vonatkoztatási rendszered, ez a kezdet és a vég, ez a szellemi háború fordulópontja. Hiszed-e ezt? Hiszed-e ezt? Jaj, de hát az a baj, hogy nekem olyan sok rossz szokásom van. Ki a bánat kérdezett a rossz szokásaidról? A szellemi háború pontja ez. Hiszed-e azt az Istent, a kapcsolatot vele, aki szeretett téged úgy, hogy önmagát adta érted? Ez a szellemi háború fordulópontja. Ez minden. Ez minden. Úgyhogy amikor teszek valamit, amikor élek, az első dolog az, hogy ehhez az Istenhez fordulok. Úgy értem, két pont között a legrövidebb út azon az Istenen keresztül vezet, aki szeretett engem, úgyhogy önmagát adta értem. Úgyhogy Pál a szellemi háború legteljesebb definícióját lezárandó mit mond? Minden imádságotokban és könyörgésetekben. Az imádság az egy beszélgetés Istennel, egy baráti beszélgetés. A könyörgés pedig a közbenjárás egy nagyon felfokozott, érzelmileg is terített, nagyon komoly motiváltsággal bíró kérés többnyire másokért. Közbenjárásnak hívják. A könyörgés egy nagyon odaszánt, egy nagyon buzgó, egy, tudod, amikor elmennél, az jó például, elmennél bevásárolni? Na nem, most nincs kedvem. Ez volt az ima. A könyörgés az az, hogy figyelj, nincs itthon se tej, se kenyér, se cukor. Nézd meg a gyereked megnyúlt arcát, éhes, kérlek, menj el a közértbe. Nem, nincs kedvem, de nézd meg, hát sír szegény, éhes, nem látod, hogy éhes, ideig hallom, hogy korog a hasa, kérlek, menj el, na, ez a könyörgés. Tehát egy nagyon... és azt mondja, hogy minden imádságotokban és könyörgésekben imádkozzatok mindenkor a szellem által, ugye? Az egyik alaptanítás Efézus elején volt, hogy amikor valaki elfogadja Jézus Krisztus megváltójaként, azaz örök életet nyer, megtér, új felismerésre jut, aláírja a szerződést, mindegy, oké? Isten beköltözik az ő lelkébe, az ő szellemébe. Isten három, de mégis egy, Atya, Fiú, Szent Szellem, ő a harmadik tagja az isteni Szent Háromságnak, és ő beköltözik a te szellemedbe. Úgyhogy amikor te élsz, te használhatod őt, most ezt nagyon furán mondom, de így van, hogy amikor imádkozol, amikor beszélsz Istenhez, akkor ahhoz, hogy beszélhetsz Istennel rendesen, úgy, ahogy kell, ahhoz Isten segítségét kéred, aki történetesen ott van benned, amióta megtértél. És ilyen módon az imád egy turbó ima lehet. Sajnálom, hogy ilyen furcsa kifejezéseket használunk, de ez van ideírva. Imádkozz a szellem által, ami valami olyasmit jelent, hogy ezt a kifejezést is használja a Biblia, ez is egy furcsa szó, de segít megérteni. Hagyom, hogy a szellem betöltsön. A betöltés valami olyasmit jelent, hogy itt van az életem a trónterme, és a király ül a trónon. Én. Isten itt van a balomon, meg a jobbomon. Segíthet nekem. És Isten jó fej, segít is. Hát ez nem rossz, de van ennél egy jobb út. Hagyd, hogy a szellem betöltsön. Hagyd, hogy egy jobb vezető vezesse az országodat. Na és ki lenne nálam jobb vezető? Hát esetleg Isten. Ó, jó gondolat. És akkor hagyom, hogy betöltsön. Szent Szellem, leülnél a trónra. És akkor azt mondja, jó, hát ha ennyire kéred, akkor igen. És akkor innentől ő vezeti az életemet. Persze, ő teljesen aláveti magát nekem. Tehát, ha az én kinevezésem véget ér, akkor ő eltűnik. És újra én ülhetek a trónon. Csak az annyira nem király. Sokkal jobb, ha ő ül. Viszont ezt nekem kell választanom, nekem kell fenntartanom az ő uralmát. Ami valahogy úgy néz ki, hogy számítok rá, hogy vezet, bízom benne, tudatában vagyok a jelenlétének, átadom az életem vezetését neki, és ő óriási tisztelettel, mint ahogy egy nagyon szerető férj vezeti a feleségét, fogja vezetni az életemet, de ott lesz az a biztonság, az az erő és az a bölcsesség, ami nekem nincs, de neki van. Úgyhogy ezt mondja, hogy minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a szellem által. Éppen ezért legyetek éberek teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért. Figyeljetek, legyetek éberek. Mit jelent az éberség ellentéte? Mi az éberség ellentéte? Álmosság, mi még? Tompaság, figyelmetlenség, igaz? Az egyik legnagyobb ellenségünk. A profi emberek tudatosak. Miért? Mert tudják, hogy magától minden a legkönnyebb ellenállás irányába megy. Van egy olyan rendszer a világunkban, hogy magától külső beavatkozás, tudatos fenntartás nélkül minden az enyészet és az omlás, a teljes rendezetlenség felé megy. Ugyanígy az én életemben, az én lelki életemben is minden a passzivitás az enyészet felé sodródik. Ha figyelmetlen vagyok, ha álmos vagyok, ha elhalszom, akkor csak például annyi történik, hogy erre a trónra leültem én, és itt elaludtam. És simán eltöltök egy fél évet úgy, hogy itt alszom a trónon. Nem történt semmi dráma, csak annyi, hogy az, akinek ülnie kellett volna ezen a trónon, nem ült, mert elaludtam, és nem ültettem oda. Óriási veszteség. Azaz fél év csodákat hozhatott volna, de én elaludtam. A szabad akaratnak, az emberi méltóságnak ez egy felelőssége. Szabad vagyok, de a szabadságomat használnom is kell ahhoz, hogy hasznom legyen belőle. Ezért mondja, hogy éppen ezért legyetek éberek, és teljes álhatatossággal. Az álhatatosság vajon mit jelent? Kitartást jelent, nem? Következetességet. Ez az élet stílusom, ez a módszerem, hogy Istent a trónra ültetem, és együtt kérjük az Atyát, együtt gondolkozunk az élet dolgairól, és így egy isteni erővel és hatalommal több történik az életünkben, ezerszer, végtelenszer több, mint amire mi magunk képesek vagyunk. Viszont az imának itt van egy célja is. Éppen ezért legyetek éberek, és teljes álhatatossággal Könyörögjetek azért, hogy minden rendben legyen az életetekben, hogy meg tudjátok venni az új autót és a nagyobb lakást, és hogy a földökötök végre abba hagyja a folytonos bosszankodást, amiatt, hogy 3 órás ebédszünetet tartasz. Tessék? Higgyétek el, ha ez benne lenne a Bibliában, mindig tele lennének az Isten tiszteletek. És itt annyian lennének, hogy tolong, tehát nyitott ajtóban a lépcsőn is ülnének. Tudjátok, mi van benne? Hát igen, ez is benne van, igen, de máshol, na mindegy, de itt a hősnek szóló üzenet van. Mert azt mondja, hogy imádkozzatok a többiekért. Jaj, de uncsi, hagyjál már, kit érdekelnek a többiek? Ha az a lényeg, hogy én nekem minden tuti legyen. Hol lesz nekem a tuti, ha én másokért imádkozom? Hagyjál már, uncsi ez a kereszténység. Nem, most legyük őszintén, nincs egy ilyen valahol, mélyen. Persze, mert önzőek vagyunk. És Isten azt mondja, hogy a tutit én elintézem. A Máté 3.16, igaz? A hegyi beszéd. Keressetek először Isten országát és igazságát, és minden egyéb ráadásban megadatik nektek. Előtte beszél Salamonról, hogy a legnagyobb gazdagságában se öltözött úgy, mint a mezők virága, a liliomokat, akiket Isten miközben csórók, és nem vetnek, nem aratnak, és nem fáradnak, szebben öltöztet, mint Salamon. Így tudom, hogy nektek szükségetek van egy csomó mindenre. Ne aggódjatok felőle, majd én gondoskodom róla. Nyugi! De keressétek először Isten országát és igazságát. Imádkozzatok a többiekért. A skálának van ez a része, ezt nem leradírozom, ezzel törődök. Én gondoskodom a skála aljáról. De te cserébe, vagy inkább a szabadságodnál fogva lásd a skála többi részét. Ahol azok az értékek vannak, amelyek az örökké valóság értékei, és amelyek utána a szívedben igazából mindig is átsingoztál. A hősök értékei. Az örökké valóság értékei. És ez másokról szól. Figyeljetek, tudjátok, mi megy át az örökké valóságba? Emberek és emberek hitbeli tettei. Semmi más. Amit hitben teszel, Istenre nézve, Istenre néző meggyőződéssel, vagy Isten előtti szabadságodban, az örök értékű. Mert az örökké valóságból jön, és ott is marad. És ugyanígy emberek. Mi ott leszünk a mennyben. Ez a beszélgetés ott lesz a mennyben. Az, amikor teszel valamit a fele barátodért, az ott lesz a mennyben. Amikor egy embernek segítesz felismerni az igazságot az életéről, és kiszabadítani őt a saját börtönéből, és örök életet talál, elfogadja Jézus Krisztus, mint a megváltóját, akkor az ott lesz a mennyben. A legnagyobb kategóriák, a legnagyobb értékek, amik tehetőek ebben a földi életben, azok vagy közvetlenül Istenhez, vagy Istenen keresztül emberekhez kapcsolódnak. Teljes álhatatossággal imádkozzatok a többiekért. Itt úgy mondja, hogy a szentekért, de tudjuk, hogy a szentek azok, akik hisznek. Mindenki szent. Nincs szentebb szent, mint te, és nincs kevésbé szent, mint én. A hit. És aztán mondja, és én értem is. És itt megfogalmazza a feladatot. A legnagyobb hőstettet, amit csak el lehet végezni. Azt, ami megment embereket. Azt, ami kihozza őket Iránból, ami kihozza őket az égő házból, ami kihozza őket a saját életük útvesztőjéből. Ez a legnagyobb hőstett, és a szellemi háború ezen a forduló ponton, ezen a fronton zajlik. Hogy ez megtörténjen-e vagy sem, hogy megtörténik-e vagy sem, és itt olvasom. És én értem is, hogy adassék nekem az ige, a szó, az isteni kijelentés, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat. Hogy értelmes legyen az, amit mondok, hogy örökkévaló haszna legyen annak, amit mondok, hogy az, amit mondok, igaz legyen, hogy az, amit mondok, megmentsen embereket. Hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium, az örömhír titkát, az örömhír ez, hogy Jézus Krisztus Isten, és ő itt volt a Földön, meghalt mindannyiunk bűnért, és aki hisz ő benne, az megmenekült, aki hisz ő benne, annak örök élete van, aki hisz ő benne, ilyen egyszerű, apróbetűs rész nélkül, aki hisz ő benne, az hazatalált Istenhez, az megkapta a mennyei állampolgárságot, a mennyei útlevelet, a teljes örökséget átutalták a számlájára, onnantól az élete örökké való értékkel bír, minden el van intézve, egy ajándék, ez az örömhír, nem csoda, hogy nem adhattak neki más nevet? Tudod, a mennyei munkaprogram, vagy a mennyei kinevezés, nem, azt mondták, hogy az evangélium az isteni örömhír, hogy Isten elsikált mindent, és odaadja neked, csak el kell fogadnod. És azt kéri Pál, hogy adassék neki az ige, hogy úgy tudja hirdetni az örömhírt, ahogy kell. De lehetne úgy is hirdetni, hogy persze, persze, ingyen van, de aztán majd fizetned kell. Persze, fogad el az evangéliumot, de aztán legyél jó keresztény. Ami persze, nem akarunk rosszak lenni, de úgy értem, úgy legyél jó keresztény, hogyha nem vagy jó keresztény, akkor elveszem, amit adtál, amit adtam. Úgyhogy ha megtérsz, bekerülsz egy mennyei manipulációs programba. És ettől talán többen megtérnek. Nem, ettől jobb keresztények lesznek. Mit tudom én, ezerféleképpen lehetne hirdetni az evangéliumot úgy, ahogy nem kell. Ahogy Isten nem hirdette. És azt mondja, melynek követe vagyok a bilincsben is, és figyeljetek, Pál sitten ül éppen. Történetesen a hitéért van börtönben, de börtönben van. Figyelj, hogy hogyan fogalmazott egész efezusi levél. Ugye a efezusi levél a győzelem, a bátorság, a hősök levele, és egy olyan ember írta, aki jelenleg épp börtönben van, aki önsajnálattal és igazi keserűséggel is tölthette volna az idejét, mint ahogy én tenném. De ennek az embernek volt egy titka, Isten, volt egy valódi, nem vallásos, nem mesterkélt, nem képmutató ereje, hanem valódi ereje. Ő nem is dicsekszik vele. Isten. És ehhez az Isten ennek a hírnek, ennek az evangéliumnak a követévé tette még bilincsekben is. És azt mondja, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell. Mert hogy lehet, hogy bátorság kell hozzá. Nem biztos, hogy azért, mert téged is becsuknak, egyelőre legalábbis, hogyha hirdeted, hanem azért, mert annyira ellentmond a kulturális megoldásainkkal. Annyira, főleg az igazi evangélium, a szabadsággal, amit ad, a kegyelemmel, amit ad, olyan merésznek tűnik, hogy nagyon sokan nem merik hirdetni. Nagyon kevesen hirdetik a kegyelem evangéliumát. Az örömhírt, hogy Isten mindent rendbe hozott, és nem kér érte cserébe semmit. És hogyha egyszer megtértél, akkor örök biztonságban vagy. Nem veszítheted el az üdvösségedet, még akkor sem, ha rossz fiú leszel. Majd Isten nevel, fenyít, meggyőz arról, hogy mi jó, és mi nem az. És megtanít a helyes úton járni, de akkor sem veszíted el az üdvösségedet. Isten szeretetjévé lettél, választottjává, egyszer és mindenkorra. Hihetetlen evangélium, hihetetlen örömhír. Szinte merészség kell hozzá, bátorság, hogy hirdest. Ez Pál üzenete. És zárszónak Lukácsból egy rész, és ezzel tényleg befejezem, és nagyon köszönöm a türelmeteket és a figyelmeteket. Ez is a szellemi háborúhoz tartozik. Jézus éppen kiküldte a 70 tanítványát, és azok jönnek vissza, és beszámolnak neki arról, hogy milyen ámulatos hatalmuk volt, hogy ahogy elmentek a városokba, Isten milyen csodákat tett rajtuk keresztül. És ezt mondja, mikor a 72 tanítvány visszatért, örömmel jelentette, Uram, még az ördögök is engedelmeskedtek nekünk a nevedre. Ő pedig ezt mondta nekik, láttam a sátánt villámként leesni az égből. Ami valami olyasmit jelent, hogy igen, tudom, szellemi lények vannak ezen a földön bezárva, egy ítélet miatt kerültek ide, és igen, tényleg gyötrik, és megpróbálják leuralni a népemet, az emberiséget. van egy vezetőjük, Lucifer, aki egy szellemi génius, de fellázadt Isten ellen, és most ítélet alatt van. És íme hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon, skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején, és hogy semmi se áthasson nektek. És ez jelenti azt, hogy bizony van egy tekintélyük Jézus Krisztus nevében, e fölött a szellemi ellenség felett. De itt jön a lényeg. De ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek. És Jézus ezzel azt mondja, hogy de ez mellékes. De ez szinte lényegtelen. Ez egy apró részlet. Nem ez a nagy dolog. Hanem tudod, mi a nagy dolog? Az a nagy dolog, ami neked is megvan. Az a nagy dolog, ami nekünk mindannyiunknak a kiindulási pontja az életben. Galácia 2:20 közepe, az a nagy dolog. Inkább annak örüljetek. És ez az, hogy a nevetek fel van írva a mennyben. Ami valami olyasmit jelent, hogy amikor hitre jutottál, amikor megtértél, akkor a nevedet felírták egy könyvbe, ahonnan soha örökké ki nem töröltetik a neved. Biztonságban vagy, megmenekültél, kijöttél az ellenség birodalmából, és örök életed van. Úgy értem, amikor tudod, elszúrod, és kiírja, hogy game over, akkor csak megnyomod a reset gombot, és a játék folytatódik. Nem úgy, ahogy a reinkarnáció tanítja, hogy majd itt egy új földi életben, hanem az örökké valóságban átmegyünk oda, ahol az igazi élet kezdődik. És ez a legnagyobb dolog, ez minden, hogy az isteni család részévé váltál visszafordíthatatlanul, hogy azt az életet, amit testben élsz, az Isten fiába vetett hitben élheted, aki szeretett téged, és önmagát adta érted. Ámen. Mennyei atyánk. Kérünk téged, hogy áld meg ezeket a gondolatokat a szívünkben, a lelkünkben. Add, hogy hasznosak legyenek nekünk, hogy igazi szabadulást hozzanak, hogy igazi átalakulást, igazi erőt és hatalmat az életben. És hogyha úgy vagy itt, vagy úgy hallgatod ezt a felvételt, vagy nézed ezt a videót, hogy még talán az első lépést sem tetted meg Isten felé, akkor arra bátorítalak, hogy tedd meg ezt a lépést most. Ez a lépés nem más, mint hogy elfogadod az evangéliumot. Hogy Jézus Krisztus meghalt helyetted, mert szeretett téged. És hogyha hiszel ő benne, mint a megváltódban, akkor örök életed van, és te is élheted ezt az életet az ő belé vetett hitben. Abba az Istenbe vetett hitben, aki szeretett téged úgy, hogy önmagát adta érted. Csak mondd utána, hogy drága Jézus, elfogadlak, mint a megváltómat. Bocsásd meg a bűneimet, a hibáimat, és adj nekem örök életet. Te nevedben, Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Ámen. Köszönöm a figyelmeteket. Azt hiszem ennyi mára. Van esetleg kérdésetek, vagy hozzászólásotok, vagy bármi ehhez hasonló merészség? Oké. Valaki másnak? Akkor sziasztok!